karácsonykor egy nagyon-nagyon szép eseményt rendeznek, méghozzá december 25-én, ha jól emlékszem.
Igen, december 25-én rendezzük ezt az ebédet, azért, mert arra gondoltunk, hogy ugye sok karácsonyi kezdeményezés van, de érdekes módon karácsony előtt vagy utána, de éppen karácsony napján viszonylag kevés. Mert ugye az emberek azt gondolják, hogy a karácsony családi ünnep, otthon leszünk. Mi is azt gondoljuk, hogy családi ünnep, és éppen ezért több helyre terítünk. Tavaly már közel 200-an voltunk.
Mi az elnevezés ennek a közös ebédnek?
Ennek több elnevezése van. A szórólapon az a szlogen van, hogy karácsony másképp, hív meg egy szegényt karácsonyi ebédre. Miért? Mert hogy olyan emberekről van itt szó, olyan emberek ülnek az asztalunkhoz, akiket máshol terített ünnepi asztal ezen a napon nem vár. Az év többi vasárnapján ünnepén sem, de karácsonykor különösen fájó lehet nekik, hogy nincsen hová menniük. Úgyhogy hajléktalanok, idősek jönnek ilyenkor. Tavaly már volt 4 menekült, akik egyébként muszlimok voltak, nekik a karácsony nem sokat mondott, de azt látták, hogy szívesen fogadják őket, finom ételt kapnak, mosolyognak rájuk, ők is mosolyogtak
őket.
Mindenre, szeretik őket, úgyhogy talán az idén is lesznek. Úgyhogy az idén a konkrét helyszín a józsefvárosi Szent József plébánia templom. Szerencsés egybeesés, hogy Szent Józsefnek van szentelve a templom karácsony napján.
Szép
ott,
gesztus, igen.
Ott leszünk. Michelsz Antal atya jóvoltából, aki lelkesen fogadta azt a kezdeményezést, hogy a templomban terítsünk asztalt a szegényeknek. Magyarországon az első ilyen karácsonyi ebéd lesz ez, mert egyébként korábban évekig a Párbeszéd háza fogadta be ezt az ebédet, ahol nagyon jól éreztük magunkat, a jezsuita atyák vendégszeretetét élveztük, de azt láttuk már tavaly, kinőttük azt a helyet. A templomban többen elférünk, és a templomi helyszínnek megvan a maga varázsa, különlegessége, hiszen ott az történik, hogy az oltár, az eukarisztikus oltár kibővül a szegények menzájává. Ez egy ókeresztény hagyomány egyébként, tehát az ősegyházban az eukarisztia és a szegények menzája, az agapé, a szeretett lakoma nem vált el egymástól. Egy helyszínen, nagyjából egy időben zajlott, és ez csak később vált el, és ez az elválás, az oltári szentség és a testvér szentsége, tehát a szegény szentsége között egyes teológusok szerint, Olivier Clément szerint például tragédia, tehát az a történelem egyik tragédiája, a 20. század egyik tragédiája, hogy ez a kettő elvált egymástól, holott ugye az egyháznak világos tanítása Máté evangéliumának 25. fejezete alapján, hogy a szegényekben ott van Jézus, ugyanúgy, ahogy az eukarisztiában.
Hány szegényt hívnak meg ilyenkor ebédre? Mert említett, hogy kinőtték az előző
igen,
helyet.
Igen, tehát 200-250-en leszünk. A kapuvári ízvadászok.
Az nagyon-nagyon sok.
Ezek a tervek, aztán persze lehetünk kevesebben is, lehetünk többen is. Mindig személyes meghívót adunk, és azt kérjük, hogy csak az jöjjön, aki személyes meghívót kap, hiszen egyébként a családias légkör nem tud megvalósulni, és nincs is annyi helyünk, tehát nem tudunk korlátlan mennyiségben ételt előállítani.
Láttam ezen a szórólapon, hogy aki részt szeretne venni, támogatóként, vagy segítőként,
igen,
vagy meghívóként.
Igen.
Ezen
igen
az eseményen neki előtte el kell menni egy képzésre. Erre miért van szükség?
Képzésnek azért nem nevezném, azért van erre szükség, megmondom, nagyon egyszerű. Tehát ennek az ebédnek a lebonyolítása nagyon összetett. Különféle feladatok vannak, akik felszolgálnak, vannak, akik az ételt adagolják, vannak, akik az italos pincér szerepét látják el, vannak, akik ajándékot csomagolnak, készítik ki, majd osztják ki a vendégeknek. Ezt nagyon meg kell szervezni, mert egyébként megint csak a családiasság sérül. Gondoljuk csak el a családi ünnepeket. Ott ugye a gyerekek mikor érzik jól magukat, hogyha föl van építve. Ha föl van építve az ünnep, valaki játszik velük, addig, ameddig az angyalok díszítik a karácsonyfát. Van ennek egyfajta szertartása, rendje, igen, akkor teljes az öröm, hogyha ez megvalósul. Tehát ezért mindenkinek örülünk, de azért kicsit az zavarba hoz bennünket, amikor valaki aznap reggel jelenik meg, és azt mondja, hogy ő szeretne valamit csinálni, mert nem biztos, hogy akkor olyan értelmes feladatot tudunk neki adni.
Én azt hittem, hogy azért kell előzetesen arra a találkozóra elmenni, mert felkészítik az embereket a szegényekkel való bánásmódra.
Ezért is. Köszönöm, hogy ezt mondja, mert ez is igaz. Tehát a felkészítés az két mozzanatot tartalmaz. Az egyik az logisztikai jellegű, tehát hogy ki mit fog csinálni. De a másik, és ez talán még fontosabb, megelőzi a logisztikát és a kétkezi munkát, a lelki, szellemi felkészülés. Miért csináljuk ezeket az ebédeket? Mi ebben a szép? Ezt próbáljuk átadni. ha ezt sikerül átadni az önkénteseknek, akkor egyrészt jobban fogják magukat érezni, lelkesebben segítenek, és talán később is eljönnek, nem csak karácsonykor, hanem máskor is bekapcsolódnak ebbe a munkába.
Hol tudnak jelentkezni azok, akik szeretnének önökkel együtt működni?
Hát igen, ez nehéz kérdés, mert ugye egyrészt nem tudom, hogy most akik hallgatják a műsort, föl tudják ezt írni, de ha kérhetem a Mária Rádiót, akkor mondjuk azt, hogy a szerkesztőségben jelentkezzenek, és hogyha ezt a szerkesztőség megteszi, hogy továbbítja nekünk a jelentkezők neveit, elérhetőségét, az az egyik lehetőség. Ha nem, akkor pedig én most szívesen bemondok egy e-mail címet, meg egy telefonszámot,
igen, bátran,
és akkor ezen lehet jelentkezni. De az e-mail cím az a következő: santegidio.budapest@gmail.com.
Oké, ezt hogyan kell betű ezt szerint leírni?
Betűzöm. Tehát az első tagja Santegidio, S mint Sándor, A mint Aladár, N mint Nóra, T mint Tamás, E mint Elemér, G mint Géza, I mint Ilona, D mint Dezső, I mint Ilona, O mint Oszkár. Pont. Budapest, ezt nem kell betűzni, kukac@gmail.com.
Ez pedig ismerik ez ismert. Kedves
hallgatók. A telefonszám az valamivel könnyebb. Én megadom annak a hölgynek a telefonszámát, aki főként az önkénteseinkkel foglalkozik. Őt úgy hívják, hogy Rudik Márta.
És akkor a számot is kétszer el lehet mondani, és általában igen, akkor felírják.
30-as előhívó, 230-86-81. Még egyszer, 30-as előhívó, 230-86-81, Rudik Márta, Szent Egyed vagy Szent Egidio közösség.
Az ünnepi szentmisét december 25-én az étkezés előtt,
igen,
Székely János püspök atya mutatja be. Miért pont ő?
Ő régóta megtisztel bennünket a barátságával. Én személyesen már több mint 20 éve ismerem, azt hiszem, 20 éve biztos. Ő egyébként a püspöki kar Caritas in Veritate bizottságának az elnöke, de ez nem a legfontosabb körülmény talán. Itt a személyes barátsága fontos, részben velünk, részben pedig nagyon szereti a szegényeket, tehát
igen,
rendszeresen forog azok között, az emberek között, akik között mi is próbálunk élni, tehát akikhez elmegyünk, tehát ő ugye cigánypasztorációért felelős, szívesen van a szegényekkel, szívesen van velünk, szívesen mutatja be ezt a szentmisét, tehát ilyen egyszerű a válasz.
Miért fontos az, hogy ilyen emberek mozogjanak a társadalomban, mert ő is egy példaképként van jelen, én azt hiszem a hívő emberek között, mert megmutatja azt, hogy igen, a szegény emberek közébe kell menni, és ez nem jár nehézségekkel, ez nem jár semmiféle megpróbáltatással abból a szempontból, hogy bátran oda kell menni, ők is emberek, csak szeretni kell őket. Én azt hiszem, hogy János atya is egy ilyen típusú személyiség.
Igen, igen, tehát a püspöknek a jelenléte különösen is fontos. Ugye a püspöknek sok címe van, sok hagyományos címe van az egyházban. Az egyik címe a szegények atya. És hát az atya bemegy a fiai közé, nem lehet tőlük nagyon távol. Úgyhogy ezt fejezik ki tulajdonképpen azzal, hogy rendszeresen misézik, keresztel, egyéb szentségeket szolgáltat ki, beszélget ilyen körökben, hogy úgy mondjam. Tehát a periférián él. A Ferenc pápának is egyébként ez az egyház felfogása, ez az egyház képe, úgy hiszem, ezt milyen evangéliuminak tartom. Mert ahogy mondtam, Jézus Krisztus a periférián születik, periférián kezdi hirdetni az evangéliumot, eljut ugyan Jeruzsálembe, ő Rómába soha nem jut el, azt majd csak Péter apostol teszi meg, aki egyébként szintén rendkívül marginális figura lett volna amúgy, hát egy galileai halász, gondoljunk bele, az világpolitikában mennyit számít. És aztán Jézus a városon kívül, a periférián, a Golgotán hal meg. És a pápának is, a mostani pápának is azt hiszem ez az álma, hogy az egyház újjászületését, az újraevangelizációt a perifériáról kiindulva valósítsa meg. Ugye az előző szent évet, tehát az irgalmasság szent évét nem Rómából kezdte, hanem Bangui-ból, amelyik egy teljesen elfeledett, abszolút periférikus országnak a fővárosa, a Közép-Afrikai Köztársaság fővárosa, ahol ráadásul gyakorlatilag polgárháborús helyzet volt.
A szegények közötti tevékenység, vagy a velük való együttélés is egy életforma.
Igen, mondhatjuk talán ezt is, igen, igen.
Mik az alapillérek ebben az életformában?
Én azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy életforma, az igaz, de azért óvatos lennék, mert ha ennél a szónál maradunk, ennél a kifejezésnél maradunk, akkor úgy tűnik, hogy ehhez megint csak valami különleges hivatás kell. Én azt gondolom, hogy nem kell. Mondok egy példát. Ha az emberek van kisgyereke, nekem ugye van kettő, van, akinek több is van, 4-5 a közösségben, ilyen is van. Nos, ők úgy nőnek föl, hogy természetes számukra az, hogy rossz állapotban levő idősekhez, akiknek a látványát nem biztos, hogy mindenki szívesen viseli el, bejárjanak velünk. És nagyon sok szeretetet kapnak az idősektől. Tehát maga tehetetlen, nagyon rossz állapotban levő idősek adni szeretnének. Kapni is, de adni is. Tehát mindig, amikor a gyerekeink elmennek az időseket meglátogatni, akkor kapnak, és örömmel térnek vissza onnan. Nem lehangolva és depressziós módon, ahogy esetleg egy-egy felnőtt tenni, hanem külön életforma, ezt nem hiszem. Egyszerűen csak ott vannak, és megértenek valamit, mert még gyermekek, könnyebben megértik. Ha így fognak fölnőni, akkor felnőttként is könnyebb lesz nekik. Jobban helyt fognak állni az életben, én azt gondolom, mert érzékenyebbek lesznek. Ugyanígy a gyerekeinknek természetes az, hogy a koldusnak adunk pénzt. Sőt, sokszor ők kérik, hogy adjunk. Valamikor én azt mondom, most ne haragudj, nem tudok adni, mert sietünk. De azt mondja, nem, álljunk meg, adjunk. Vagy adjunk neki is, mert ilyen neki az Isten országa. Úgyhogy nem tudom, hogy külön életforma ez. Azt hiszem, hogy nem. Tehát az Úr Jézus nem külön életformát alapít, hanem az életet akarja teljessé tenni. És a teljes életbe szerintem beletartoznak olyan emberek is, akiknek kevés barátjuk van. Tehát a teljes élet szereplői a szegények, akik nem olyanok, mint mi. Az Úr Jézus, ha olyanokat keresett volna magának, mint amilyen ő maga, nem jött volna el karácsonykor. Tehát ő olyanok akart lenni, akik mások, mint ő. Ami nagyon fontos, hogy a Mihály Sztóni atyának megköszöntük a vendéglátást előre is, de az a kapuvári ízvadászoknak is szeretném megköszönni, akik majd főzni fognak. Ők ezt teljesen önzetlenül teszik, tehát nekik ebből semmi hasznunk nincsen. Nagyon érdekes szolgálat az övék. Rómában is többször főztek, római szegényeknek, tehát Rómában nagyobb hírük van már, mint itt. Mert Vízkereszt ünnepén például úgy tudom, hogy az idén is kimennek, tavaly is voltak, sőt, talán már tavaly előtt is, és a római szegényeknek főztek szabadtéren, de ott is több száz embernek.
Mi lesz most a menü?
Azt hiszem pörkölt.
Az ízvadászok menü.
Azt hiszem pörkölt. Két fogás, sőt, három fogás lesz. A süteményt azt nem az ízvadászoktól kapjuk, azt nekünk kell előállítanunk. Ebben is szeretnénk a hallgatók segítségét kérni, akinek van kedve sütni, hozni süteményt.
A mi hallgatóink remek süteményeket készítenek,
igen.
Ezt nagyon sokszor, igen, megtapasztaltuk. Talán, igen, leginkább Székely János püspök atya tapasztalja meg legtöbbször, mert mindig az ő irodájában gyűlnek össze a legfinomabb sütemények. Úgyhogy most akkor biztatjuk a kedves testvéreket,
igen,
hogy aki esetleg ebben is tud segíteni, segítsen.
Igen.
Említette egy januári programot is.
Igen. Hát az mindig a karácsonyi időszak, január 1-én hagyományosan a béke lépéseivel kezdjük az új évet. Ez annyit jelent, hogy délután 4 órakor találkozunk, legalábbis Budapesten, a Sarkaházi Sára emléktáblájánál, a Dunaparton, az alsó rakparton egész pontosan, nem messze a Szabadság híd Pesti hídfőjétől, a Corvinus Egyetem alatt van, ez előtt alatt van a Dunaparton, akkor ott gyülekezünk fáklyákkal, gyertyákkal, és akkor azoknak az országoknak a neveit tartjuk transzparenseken a magasban, ahol jelenleg is háború van. Sajnos nagyon sok ilyen van, ugye 27-28 országban van háború, vagy kiterjedt erőszak,
igen,
nagyon sok. Ugye Ferenc pápa azt mondta, hogy ez már a harmadik világháború, csak nem egy hadszíntéren, hanem részletekben, fejezetenként zajlik.
Igen.
És csatlakozunk ezzel a pápa felhívásához, aki minden január 1-ére, 6. Pál óta minden pápa, minden január 1-ére békefelhívást tesz közzé. Ugye a Szűz Mária Isten anyaságának napja a katolikus,
igen,
egyházban, és a béke világnapja egyúttal. Ezt szeretnénk megünnepelni, ezzel az ökumenikus imádsággal, ezt is Székely János püspök atya vezeti majd, de ökumenikus résztvevőkre is számítunk. Fabinyi Tamás evangélikus püspök jelezte a részvételét. Szokott jönni Aaron Stevens a skót presbiteriánus egyházból, Gyuszef atya az egyiptomi kopt ortodox egyház részéről, vagy Kalota József görög ortodox, esperes, tehát protestánsok, ortodoxok is részt szoktak ezen venni. Tehát 4 órakor van a menet, délután 4-kor, és 5 órakor az imádság a Váci utcai Szent Mihály templomban.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük az elhangzottakat, és a Jóisten áldása kíséri a törekvéseiket.
Köszönöm szépen, és hát boldog adventi készülődést kívánok a hallgatóknak, és ha addig nem találkoznánk, akkor pedig áldott békés karácsonyt.
Szőke Péterrel, a Szent Egyet Közösség budapesti vezetőjével beszélgettünk a december 25-én megrendezésre kerülő Karácsony másképp ebéd meghívásról. és a Szent Egyet közösség missziós feladatairól. Az interjút Prontvai Vera készítette.